meg nem égett. Az ólombetűk egy része így is elolvadt. Szeptemberben a szárnyas állatokra bocsátkozott le valami ragályos nyavaja, úgyhogy Lőcse környékén messze földön nem maradt baromfi életben, ami nagy gondot szerzett a gazdasszonyoknak, kivált a tojás hiány volt érezhető. A nagyobb lábas jószágot a labancok rekvirálták ott, ahol jártak. Ahol pedig ők nem jártak, ott a kurucok rekviráltak, ami a lábas jószágnak körülbelül mindegy volt. A nyomor kezdett beköszönteni Lőcsén, és ennek nyomában napirenden voltak a kihágások, lopások, rablások, volt betörések és mindenféle törvénytelen cselekedetek, úgyhogy a hóhér Fleck Joachim nem győzte már egyedül a sok munkát, és egy segédet és egy gyakornokot kért a tanácstól. Minthogy pedig Fleck bácsi igen népszerű ember volt, hát meg is kapta. És még ebben a fölfordulásban sem akart megpihenni a bal kezével hadonászó gondviselés, mikor valamivel, mint szentek napja előtt rázúdította a Kramler Károly epitáfiumát a szegény Nuskorbra, s Lőcse város a bajok tetejében bíró nélkül találta magát. Mint nehéz sűrű köd, a babona félelmet gerjesztő homája ereszkedett a város fölé. Isten újja. Mindenki észrevette, és mondta, csak a magyarázat nem volt egyöntetű. Az egyik rész így látta a dolgot, íme Kramler Károlyt. Mégiscsak Nuskorb pusztította el, azért ölte meg a kőember gonosz utódját. Amiből azt a konzekvenciát vonták le, hogy Görgei nem is olyan nagy bűnös, tehát le kellene már vetni a fekete ruhákat. A temetésére hadd maradjanak még, de azután semmi értelmük. A másik rész ellenben így okoskodott. Nuskorb uramat azért nyomta agyon elődje, mert gyámoltalannak mutatkozott elég tételt szerezni a halottnak. Azért hát most vagy soha. Az ég figyelmezteti Lőcse városát, emberelje meg magát, öltözzék a rettenet ruháiba. Ebből kiindulva már a temetésen, melyen az egész város részt vett, alakulni kezdtek a pártok. A békés hangulatúak az öreg Mosztel nevét emlegették. A harciasak közül valaki kifogásolta Mosztelt. Háború viseléshez nem a legöregebbet kell előhúzni, hanem a legfiatalabbat. Bolondság, jegyezte meg, Krisztálnyik gazdag rézöntő, hisz akkor a kis Fabricius volna a bíró. És miért ne szólt oda egy másik csoportból? Königmájer Konrád a szíjjártó. Elég esze van hozzá. Esze hiszen van, vágott közbe Ludman Lőrinc, a vargák atyamestere, de szakál is kell ahhoz. Noha csak az kell, vigyorgott. Maklahovszki László, a gúnyolódó kövér nemes úr, aki Makhál falváról jött be a temetésre, akkor küldök én kegyelmeteknek otthonról egy kecskebakot. Válasszák meg azt. Pszt, pszt. Csitították a beszélgetőket néhányan, kik a kántor Molicska Dániel bariton hangját élvezték, amint érzékenyen búcsúztatni kezdi az illusztris halottat. A kuruc uralom iránti tekintetből magyarul Istenembe gyönyörű hangja van. Kivált az asszonyok voltak elragadtatva az ének szótól, egyes helyeken azonban az egész közönség elérzékenyült és könnybe lábadt. Ott tetszett különösen, ahol ez a fordulat következik. Kedves jó szász népem, ne légy értem síró, bíró elé megyen a lőcsei bíró. Az úr trónusánál lészen neki helyi, szavát ti értetek ott fölemeli. Bizony derék ember volt, azám, eleget szíttuk, amíg élt. Nők a szemeiket törölgették a kötényeikkel, a férfiak összenéztek, és a fejeikkel bólingattak, hogy tetszik nekik a kántor versezete. Klébe úr valóságosan zokogott, és közben így szólt jobbról-balról a szomszédokhoz a büszkeségtől dagadozva. Ezt az embert én hoztam ide. Micsoda kincs van a GG-ében, micsoda kincs? A Molitorison jött. Egy pár éve annak az egész úton énekelt a lovacskáknak. Zab se kellett szegénynek, ne hallgassák csak. A kántor tovább fújta a halott nevében. Búcsúzom tőled is, büszke városháza, a megyeház által ki meg vagy gyalázva. Nyugtalan morgás támadt a gyászoló tömegben. Egy fölpaprikázott hang felkiáltott. Ennyi semmire kellő kántorja, itt se nem átalja, izgatni nemesség ellen hold testnél. Egyszerre minden szem kereste, honnan ül a hang. Hát a kis kvendelapó volt. Éppen a terebélyes Grotkovszki hóna alatt állott egy megyei csoportban. Bicska éles hangját felösmerte nagy messziről Fabricius, és a hang után indulva ráakadt. Az egész országban kurrentáljuk, Vendel bácsi. Na, mit akartok velem, Amice? Kérni közömbösen. Itt vagyok. Ott Rokócsi kisasszony szeretne kegyelmeddel beszélni. Hogy tudod, támadt rá az öreg mogorván, mert megmondta. Hát milyen vagy te neki? Bámulója, mondá vidáman Fabricius. Kvendel úgy tett a kezeivel, mintha feléje röpködő szúnyogokat kergetne el. Na jól van, jó, ne beszélj, ne magyarázz, hallottam valamit, de nem akarok semmit tudni, elég. Szeretne velem beszélni, majd oda nézek, csak ne felejtsem, bejegyzek üzleti diáriumba. Ezzel kivette zsebkendőjét, és még egy új görcsöt kötött rá, bár volt azon már 9 is, mindenik más-más jelentéssel. Mozgékony természete miatt nem bírván egy helyen maradni, ott hagyta a megyeieket. Csak hamar elvegyült az egyes céhek és kereskedők csoportjai között. Itt őszi gyapjut adott el, ott jubőröket kínált fel. A lőcsei házaira alkudott, talán előre megérezte a bekövetkező ostromot. Köprec Jánosnak, a gazdag sörfőzőnek felkínálta a görgői vendéglőjét. Kneppel Tóbiástól sertéseket vásárolt. Ranetter Mátyás Kádárnál 50 gönci hordóra alkudott meg a tokai pincéje számára. Szóval a temetési sokadalmat is kihasználta üzletre, miközben belekotyogott, szokott hányaveti modorában a bíró választási tervezgetésekbe. Különösen a Fabricius kombináció ingerelte. Na, csak az kellene. Éretlen tacskó. Ki volt az a szamár, akinek a fejében termett ez a gomba? Az önérzetes Königmájer Konrád elvörösödött és a mellére ütött. Én mondtam la, és most már jobban mondom. Miért ne mondanám? Szavazatom van, annak adom, akinek akarom. Kvendel megvetőleg legyintett a kezével. Abból pedig nem lesz semmi. Miért ne lehetne, szólt közben Ludman Lőrinc, a Vargák atyamestere, ha meg volna hozzá a többsége. Kvendel a szerénységbe vegyített gőg prototípusa volt. Most a dőfös oldala jutott felől. Hiszen én nem bánom, akárkit választanak a lőcsei burgerek bírájuknak. Mindegy, ha szalmakötéllel övezik a derekukat, vagy aranypántlikával. Kis dolog nekem a lőcsei bíró, olyan, mint egy bolha, de még annál is kisebb, mert a bolha csíp még engem is, de a lőcsei bíró nem csíp még engem sem. Hanem ha ezt az éretlen, fennhéjázó sihedert Fabriciust akarnák megválasztani, hát azt én nem engedném. Nem állhatta már ezt szó nélkül Gigles József, a gyógyszerész sem, pedig jámbor ember volt. Ejha, de nagy úr az úr, mondá csípő sem, mióta nemes levele van. De már akkor Kvendelapó nem volt ott, már akkorra átfurta magát a tömegeken a takácsok céhéig, ahol az idei lent termésére kezdett alkudozást a zászlótartóval, mialatt az ott hagyott patríciusokat ugyancsak fölpiszkálta maga ellen, szitták is a háta mögött. Hát nem szemtelen? Miben nem avatkozik a vén kutya? Még azt mondja, ő nem engedi. Hát parancsoljon a macskájának. Krisztálnyik a gazdag rézöntő, aki egy fél órával előbb, mint kuriózumot, először említi a Fabricius bíróságát, egyet rántott dókáján, és nagyot fújt. Mit nem engedi? Hát most már csak azért is Fabriciusra szavazok. Ik auk, vágott közbe a Debrecenből ide származott gombkötő, Bújdosó József uram, akire 25 év alatt sem ragadt több, mint vagy 10-15 német szó, az is csak úgy, mint a bárány gyapjába a tüske. De miért gyűlöli annyira Fabricius-t, tűnődött rajta Gref Lőrinc az aranyműves, megfoghatatlan. A fiatalságát gyűlöli, mert azt nem vehet magának. Szóval, mire a temetésnek vége lett, elterjedt a Kvendel fenyegető kijelentése, mint a futó tűz, és általános megbotránkozást szült. Mit üti bele az orrát a dolgunkba? Hogy ő nem engedi, na hiszen azt szeretnénk mi látni. Fabricius neve szányra kelt, s forgott a szájakon egész délután és este mindenütt, belegöngyölgetve a Kvendel úr ingerkedő nyilatkozatába. Kvendel apu nem is gyanította, hogy az ő népszerűtlensége milyen népszerűséget szült Fabriciusnak. A temetés után fölkereste Rozálit, kivel azonban nem beszélhetett bizalmasan, mert jelen volt a társalgóban Fabriciusné és Klöster kisasszony is. Rozália arra kért, hogy egy levelet juttasson el apjának, és szobájába vonult megírni, addig a két idősnő mulattatta Kvendel urat. Rozália csak hamar visszajött a lepecsételt levéllel. A két asszony áspis szeme ugyancsak készenlétben állt, hogy mindent észrevegyen és mindenből következtessen, de a levélre nem volt ráírva sem cím, sem név, sem község. Ez állt ott egyszerűen. Ezt a levelet ajánlom édesatyám uramnak tulajdon kezeibe. Ibi, Ubi. Ez volt akkor a legnépszerűbb helyrajzi név a leveleken. Belül pedig ezt tartalmazta a levél. Kedves atyám uram, én hála Istennek egészséges vagyok, és ne tessék haragudni, hogy háborgatom, de nagyon fontos közleni valóm van. Apuci, beszélni akarok magával, talán bele is halok, ha hamar nem beszélhetek. Itt nekem igen jó dolgom van, de valami olyan történt. Életem sora azon fordul meg, hogy apucikám mit gondol. Gondolja ki, hol és mikor találkozhatunk, de hamar, hamar, ne hagyja sokáig bizonytalanságban kezeit csókoló engedelmes leányát, Rózát. A fruska víg volt ma. Átadta a levelet Kvendel apónak, na tartsa a tenyerit, és gyerekes dévajsággal megfogta az öregnek a csontos kezét, végighúzta maga kis puha kezecskéjét az ő ráncos tenyerém, kétszer keresztbe és egy nagy csattanós pacsit ütött a közepébe. Az öreg Vende beújta a szemeit, úgy élvezte. Ez a borra való Kvendel bácsi, most már csak egyet kérek, ne felejts el valahogy a zsebében, hanem gyorsan juttassa apám kezébe. Az öreg úr megmozdult gyorsan, ravaszul hunyorított a bal szemével, jeléül, hogy becsapja a kombináló öregasszonyokat. Mit nevez a kisasszonyka gyorsaságnak? Talán bizony már holnap kézbesítem episztolácskát, mikor a papája faluja legalábbis fekszik innen 10 napi járóföldre, ha nem van több. Ezzel aztán ajánlotta magát, és egy óra múlva már ott volt a levéllel Görgőn. A nagyságos konziliáris úr kedves Pertú barátja kastélyában.